Evangélium Szent Máté könyvéből. Ha vétkezik ellened testvéred, menj, fedd meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. De ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másikat, hogy két vagy három tanú bizonyítsa az ügyet. Ha azokra sem hallgat, mondd meg az egyháznak. Ha pedig a közösségre sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány vagy vámos volna. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit föloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is. Azt is mondom nektek, ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a napi evangélium című műsorban. Mai evangéliumi szakaszra azt is szoktuk mondani, hogy ez az egyházi beszéd, hogy hogyan kell az egyházban ügyes-bajos dolgokat intézni. Például a testvéri feddés, ezt a címet szokták neki adni. Utána jön érdekes módon a feloldozás kérdése, ami most nem csak Péternek van, adva, mint olyan a 16. fejezetben a Péteri főségnek, tulajdonképpen a Péteri tisztségnek a megalapítása és az Jézusnak egyházalapító igéje is. Ott Péterre van bízva a kulcsok, a bűnök feloldása, illetve megkötése. Itt pedig ilyen Jézus tulajdonképpen az apostolainak, tanítványainak adja ezt a megbízatást. És ugyanakkor még szó van az imádságról, annak a hatékonyságáról, hogy hogyan is kell valamit egyetértve kérni, amit a mennyei atya azután teljesít nekünk. Ezt a testvéri feddést megelőzi az eltévedt bárányról szóló rész, illetve a megbotránkoztatásról szóló rész, ami még korábban van, és Jézus olyasmit mond, hogy jobb lenne az illetőnek, ha malomkövet kötnének a nyakára, és ugye ezek a kicsik látják mennyei atyám arcát szüntelenül. Na most a mostani szakasz tehát azt feltételezi, hogy egyrészt az ember sajnos vétkezik, és pedig nem csak Isten ellen, hanem embertársaink ellen is vétünk. Most ezt elnézzük, ne szóljunk, ma inkább a mai világban ez a bevett, hogy kiki individualista, és hát kiki saját magáért felelős, nem érzek felelősséget a másik iránt. Ez a mai divat, a mai hozzáállás. Ezzel szemben tulajdonképpen itt már az egyházról van szó, mert ha valaki nem hallgat rád, ha megmondod neki, hogy hát ez nem volt szép, ennek nem örültem, és a jövőben tartózkodj az ilyen megjegyzésektől, vagy az ilyen cselekedettől. Ezt nyilván, ha megteszem, akkor az azt is jelenti, hogy engem is figyelmeztethetnek. Tehát a figyelmeztetés az bizonyos értelemben kölcsönös, és feltételezem azt ezzel, ha valakinek szólok, hogy nekem is szólhatnak. Mondjuk én falu helyről származom, és ott ez működött minden egyházi vonatkozás nélkül, csak hogy a falu békét, nyugalmát tudták, hogy az biztosítja, hogyha az emberek rendesen meg vannak nevelve, és bizonyos értelemben a határokat közlik, hogy valaki, ha túllépi a határt, akkor szóltak neki, hogy ez nem megy, vagy ez nem illik, vagy ilyet nem teszünk. És úgy tűnik, hogy ez egy nagyon régi dolog. Még olyan szerzetes rendben, mint mondjuk a jezsuiták, hallottam egyszer a Fábián atyától, aki falumból származott jezsuita atya, hogy volt olyan a renden belül, aki tulajdonképpen nagyon hálátlan feladatot látott el minden nap valakiknek, akiket figyelt, a hibáira fölhívta a figyelmet, hogy ezt a jövőben így ne tedd. És ezt az ember nem nagyon szokták kedvelni, még egy tökéletességre törekvő társaságban sem, mint amilyen a Jézus társaság, a jezsuiták voltak. Ugyanakkor egyfajta fokozatosságot is feltételez ez. Először négy szem közt. Ez szokott a leghatékonyabb lenni egyébként, mert hogyha már másokat is viszünk, akkor néha az illető úgy érzi, hogy őt most meg akarjuk törni, vagy netán meg akarjuk szégyeníteni. De ha ő rá se hallgat a két tanúra, vagy a három tanúra, akkor pedig vigye az egyház elé, tehát a közösség elé, hogy nekem ez a problémám, és ezért itt nem érzem magam jól, vagy nem érzem magam nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak, mert az illető hát állandóan valamibe beleköt, vagy megjegyzéseket tesz, vagy lehetne sorolni, hogy miféle problémák függhetnek ezzel össze. És ugyanakkor, ha a közösségre sem hallgat, akkor az illető tulajdonképpen a közösség szabályain túl teszi magát, vagy az emberi együttélés szabályain. Erre mondja, hogy tekintsd úgy, mintha pogány volna, mint aki a keresztény értékekkel hát egyáltalán nem akar összhangba jönni, vagy összhangban élni. És még azt is hozzáteszi, hogy vámos. Nagyon érdekes kiszólás, tehát pogány vagy vámos. Nem minthogyha pogányokról egyébként Máté olyan lehangoló véleménnyel lenne, mert gondoljunk a pogány századosnak a történetére, vagy a vámosok közül akár Zakeusnak a történetére. Tehát benne van az, hogy jó, unblock, vannak ilyen elképzelések, vagy vannak ilyen bélyegek, amit ráragasztunk egy emberre, vagy egy csoportra. Ez teljesen helytelen, de itt olyan, erről van szó, hogy még itt tulajdonképpen a zsidó elképzelés hatása, hogy például, hogy a vámos ugye az nem tud bűnbánatot tartani, mert annyi embert becsap, permanens bűnben él, így képzelték el mondjuk a farizeusok a vámosról hát az általános vélemény, hogy egy vámos az képtelen bűnbánatot tartani, mert annyi embert becsap, hogy jóvá tenni sem tudja, tehát nem tudja, hogy hány embert csapott be, vagy kiket személy szerint. És mintha ez itt visszaköszönne. Ugyanakkor jön, ami érdekes, amit megköttök a földön, megkötött lesz a mennyben is. Pedig majdnem úgy várnánk, hogy amit föloldotok a földön, de itt pontosan arról van szó, hogy valakit esetleg a közösségből kizárnak, mert úgy viselkedik. Pál apostoltól tudjuk, hogy vérfertőző eset, első korintusi levél, akkor mondja, hogy az illetőt, hogy magába szálljon, magához térjen, azért zárják ki, hát ha bűnbánatot tart. És itt is a megkötésről van szó. Tehát, hogy bizonyos dolgot szigorúan kijelentünk, hogy ez a fajta stílus viselkedés itt a mi közösségünkben nem megy. És ez magába foglalhatja a kizárást. Pál apostol persze ezt nem véglegesnek gondolja, hanem olyannak, hogy az a célja az ilyen esetleg megdöbbentő cselekedetnek vagy határozatnak, hogy az illető elgondolkodjon és magába szálljon. És utána jön az, hogy föloldotok a földön, tehát előfordulhat, hogy valakivel szemben mondjuk alkalmazom a megkötést, tehát hogy szigorúan meghagyjuk, hogy ezért jár ez a büntetés, ugyanakkor az alól föl is lehet oldani. De ez tulajdonképpen a péteri tisztségnek a kiterjesztése a közösség tagjaira, vagy hogy ezt a közösség is kapja, ezt a hatalmat, hogy békében, szeretetben tudjon élni, és világosan körülhatárolt vonalak legyenek, vagy határok, amelyekhez az embernek egy közösségben tartania kell magát. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy utána megjelenik az egyetértő imádság. Tehát például az illetőért, aki esetleg így jár, hogy egy időre a közösség kizárja magából, hogy magába szálljon, az illetőért például lehet imádkozni. Ezt persze mi kicsit ettől az esettől függetlenül szemléljük, és azt gondoljuk, hogy hát ha ketten közülünk bármit egyet értve kérünk, azt meg fogjuk kapni a mennyei atyától. Ez egy nagyon érdekes, már hogy ketten, hárman, így is szerepel a Szentírásban. A kettő szinte, mintha vonatkozna a legszűkebb emberi kapcsolatra, férj és feleség kapcsolatára, és hogyha valamit egyetértve kérnek a mennyei atyától, azt teljesíteni fogja. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Tehát arról biztosítja Jézus a egyháznak a tagjait, hogy igazában ő az imádkozó emberek között jelen van. És mintha személyesen, közvetlenül hallaná az ő kérésüket. Tehát ennyire közelinek akarja mutatni magát az üdvözítő, hogy én ott vagyok közöttük, és teljesítem a kérésüket. Nagyon sokszor még mielőtt kérnétek. Tehát a kérőimának van olyan formája is, hogy szinte az ember rágondol, és aztán megtapasztalja, hogy Isten szinte a gondolati, nem is kérés, csak valami eszünkbe jut, hogy ez kellene, milyen jó lenne, és nagyon gyakran tapasztaltam én is, hogy jé, ez meg is történt, vagy Istennek a gondoskodása, a szeretete az ennyire előzékeny, hogy kitalálja szinte a gondolatunkat, mint ahogyan egy édesanya is, vagy egy édesapa is kitalálhatja, ha bizalmas kapcsolatban van a gyermekével, hogy mire van szüksége, még mielőtt azt ki is kimondaná, vagy ha nem kifejezett kérésként jelenik meg, csak valamit többször említ, akkor tudják, hogy ez valószínű, hogy a szíve vágya, és teljesíteni szokták a földi életben a szüleink is ezeket. Hát még a mennyei atya, aki hát nem gonosz, mert ti ugyan gonoszak vagytok, de mégis tudtok jót tenni, mondja másút Jézus, mennyivel inkább adja. Szent Lukács hozzátesz, hogy a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. A szent lélek, hogy a Isten lelke szerint szemléljük az életünket, és ne kacatokat halmozzunk föl, hanem értékeket. És a legnagyobb érték az, hogy Istennek a bölcsessége és a szeretete ott él a szívünkben, tehát, hogy Isten velünk van. Az üdvözítő tehát a mai szakaszban egy realista képet fest itt az úgynevezett egyházi beszédben, hogy sajnos vétkezünk, és ki kell engesztelődnünk. Ennek egyfajta módját kínálja ez a testvéri feddés, ennek a lehetőségei, fokozatai, és utána pedig arról van szó, hogy egy közösség az alkalmazza akár a kizárást egy darabig, ugyanakkor megvan benne az is, hogy föl is oldhatja ezt a kizárást. Ezt gyakorolja az egyház ma is. Ugyanakkor viszont az is benne van, hogy ez isteni megbízatásból történik, és ezt Isten helyesnek tartja, mert szinte ennek a mennyben is van lenyomata. És ugyanakkor biztat bennünket az üdvözítő, hogy kérjünk, közösen forduljunk hozzá, imádkozzunk, és ő jelen van közöttünk, és meghallgatja a kéréseinket. A kérés azt is jelenti, hogy nem vagyunk elegek önmagunknak, és azt is jelenti, hogy sokszor tehetetlenek vagyunk, és ezért a tehetősebbhez, magához, az Istenhez fordulunk, aki mindent meg tud tenni. Embernek sokszor lehetetlen, de nem az Istennek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.